Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 312. adventi énekünket énekeljük mind a négy versszakával. Várj ember szíve készen, mert ő a hős, az Úr. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy az ünnepekben veled együtt indulhatunk, hiszen mi magunk, a te nyájad és néped a 2015. esztendőben nem feledkezhetik el arról, hogy te eljöttél, nem feledjük, Urunk, azt, hogy te már megszülettél, hogy megismerhető vagy. Nem felejtjük el, hogy mi az, amit tettél értünk. Mi nem csak a gyermeket látjuk, az erőtlent, a kicsint, az ember élettet, az, aki megüresíti saját magát, hanem látunk téged, aki győztél, aki királyok királya vagy, bár a bölcsőben is az voltál, uraknak ura, akinek nevére mindent ért, meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt lévőké is. És köszönjük neked, hogy benned, Urunkban, Jézus Krisztusban van minden erőnk, és benned van minden energiánk is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz bőséget adni, és tudsz szükséget is adni, de adsz megelégedettséget is, ahogyan ezt kerestük és kutattuk az elmúlt alkalommal. Arra kérünk most, Urunk, hogy hadd tegyük oda egész életünket, talán így karácsonykor, az egyházi évnek a kezdetén mindenféleképpen, ami múltunkat, az elmúlt napokat, hónapokat, keresse bennünk, Urunk, a te akaratodat, meglátva életünk hibáit, vonákságait, látva a mi bűneinket, kérve, keresve a te gyógyításodat, orvosságodat. Add, Urunk, hogy úgy menjünk eléd, mint ahogyan a pásztorok, úgy menjünk eléd, mint ahogyan a bölcsek, megismerve és megtalálva a te titkodnak magasságát, és a te titkodnak nyíltságát, amellyel elmondtad, és elmondod ma is. Üdvözítő születik nekünk, és rá emlékezünk, benne hiszünk. Őt várjuk most is. Urunk, add, hogy mindaddig, amíg megérkezünk a te királyságodhoz, és megérkezünk a te születésednek pillanatához, engedd, hogy ne dúvatként és ne egyfajta őrült emberként rohanjunk ebben a világban, hanem hadd tekintsünk felfelé most is rád, ki nap vagy, s világ, minket sötétségben ne hagyj. Amen. Amen. 318. karácsonyi énekünket keressük meg. 318. énekünket énekeljük el először az első verszakával, gyermínnyájjal örüljünk és szívünkben vigadjunk, orgona kísérettel énekeljük, utána pedig majd orgona kíséret nélkül fogjuk elénekelni az összes verszakával. Ami segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 28. részből, a 10-től a 15-ig terjedő verseket. Jákob pedig elindult Beérsevából és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, egy lépcső állt a földön, amelynek a teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, Én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott ószövetségi igénk Ézsau Jákob küzdelméből szól, illetve egy családnak a történelméből és történetéből elevenedik meg egy pillanat, egy rész, amikor is Izsák már megöregszik, és Izsák öregségében maga szeretné elosztani a fiai között, gyermekei között az örökséget és az áldást. Az elsőszülöttség jogán Ézsau örökölne többet, a mai tudásunk szerint a teljes örökségnek a kétharmada lenne az övé, egyharmada pedig Jákobé. És szeretné odaadni az atyai áldást is, amely áldás ugyancsak az idősebbet illeti meg, amely koncentráltan szeretne jót kívánni és jót adni Ézsaúnak, mint elsőszülöttnek, akire persze az apa is büszke. És a történetből tudjuk, hogy korábban egy tál vörös ételért, lencséért megszerzi az elsőszülöttséget Jákob, az áldás pedig a csalással lesz az övé. És ekkor menekülnie kell, indulnia kell otthonról, mert Ézsau haragra gerjed, a gyilkosságtól csak egyetlen egy dolog tartja vissza, az apa élete, a neki való megfelelés és a tisztelet. A 28. rész a menekülő Jákobról szól. Arról az emberről, aki fut, akit űznek, aki menti az életét, aki hazúról távozik, akinek valami fajta sejtése van arról, hogy Háránban lehet valami rokon nemzedék, nemzetség, család, akinél meghúzhatja magát. Igen, ám, de a rokonokhoz a pusztán keresztül vezet az út. Bealkonyodik, lefekszik, erőt szeretne gyűjteni. 422. énekünket, amelyet énekünk oly sokszor, ezt a pillanatot eleveníti meg, amikor azt mondja, kő lesz a vánkosom. Kő lesz az, amit a fejem alá teszek, kő lesz, amin egy picit megpihenek. És amikor az álomba menekülő Jákobhoz közeledünk magunk is, jelképesen az arcába nézünk, akkor gyakran saját magunkra ismerünk. A menekülő embert látjuk benne. A Szentírás sokféleképpen mondja a menekülést, és sokféleképpen beszél arról az emberről, akinek nincs itt ezen a földön maradandó városa. Azt mondja, hogy jövevény, vándor. Olyan valaki, aki parókus, és a jövendőt keresi. A jövevények pedig rendszerint kint vannak. Otthonuktól távol, legalábbis a belső biztonságot adó otthonuktól távol. Kint vannak talán, mint a pásztorok, kik a szabad ég alatt őrzik a nyájukat. Kint vannak, mint egykori ősszüleink, Ádám és Éva, az ember, a férfi és a nő, az Édenen kívül, az otthontól távol, az Atya közelségétől távol. Az ok pedig a Szentírás szerint egyértelmű, a kintlételnek, az idegességnek, a vándorló életnek, a reménykedő, valami jobb felől bízó életnek az oka pedig a bűn. A tékozó fiú történetében is ezt látjuk. Jákobnál is ezt látjuk. Boldog volt a családi házban, de becsapta azokat, akik őt szerették. Menekülnie kell. Amikor elővesszük egy régi könyörgésnek a szavát, egy régi prédikációnak a szavát, a halotti beszédet, az is erről beszél, hogy mennyi kegyelemben volt része az embernek a paradicsomban, hogy ez volt az ő háza, otthona, adta neki hazoá, és az embernek mennie kellett, elhagynia ezt. A heidelbergi káté is erről beszél, azt tanítja számunkra, hogy Isten az embert örök boldogságra teremtette, hogy az ő teremtőjét megismerje, szívből szeresse, vele örök boldogságban éljen. De az ember a sátán ösztönzésére, a saját maga akaratából fellázott teremtményé lett. A teremtő és gondviselő ellen lépett, megrabolta őt, megrabolta azt, aki bízott benne. És azóta is gyakran meglopom, meglopjuk, megcsaljuk az Istent, hiszen nem hódolunk előtte hálaadással. Meglopjuk az Istent, hiszen oly sokszor felejtjük el azt mondani neki, köszönöm. Meglopjuk az Istent, és nem fogadjuk el az ő szavát, az intő szót, az útba igazító szót. Bizony gyakran érzem úgy, hogy nem jó családtag vagyok Isten családjában. És gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok jó testvér, mert nem szeretem a mellettem ülőt. Valljuk be őszintén, hogy mi elveszítettük az Istennel való közvetlen kapcsolatunkat. És nem sáfárai lettünk ennek a világnak, amelyet ránk bízott, hogy őrizzük és műveljük. Milyen szép szavak ezek, művelni ezt a világot, valami többet, valami reményteljesebbet kihozni belőle, ez lenne a szándék, és ez lenne a terv. Közben pedig zsarnok vagyok. Nyugtalan, boldogtalan, üzött az én életem. Mert nem tudunk a bűntől megszabadulni. Kedves testvérek, ilyen a földön futó embernek az élete, sorsa. Ezt mutatja a Szentírás más helyütt is. Amikor Káin versengésbe kezd az ő testvérével, Ábellel, szoktam mondani, remélem, hogy már kívülről tudjátok, a bűn, bűn szül, a bűn az első bűnnek, az ős bűnnek, az irítségnek az első szempont, hogy versenyezzünk az Istennel, és ebben a versenyben bizony alul maradunk, mert ő marad Isten, mi pedig bukott emberek, néhány órával, nappal, évvel, időszakkal később pedig már nem Istennel vagyunk versenyben, mert látjuk, hogy nem vagyunk egyenrangú felek, hanem egymással. Most már vetélytársá nem az Isten lesz, hanem a másik ember. És amikor Kain vetélkedésbe kezd az ő testvérével, akkor azt mondja, amikor Isten megbünteti, nagyobb az én büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Nagyobb az én büntetésem, mert mennie kell, mert űzött lesz, mert attól fél, hogy valaki rátalál, attól fél, hogy valaki megöli, valakinek a vetélytársává lesz. Van egy zsoltárunk, amely arról beszél, hogy az űzött élet a halál árnyékának völgyében lévő élet. Mert nyugtalanok vagyunk az aki háztól távol, nyugtalanok vagyunk. Szépen mutatja ezt be Jákobnak a története, akit a pusztában ér az éjszaka. És nem otthon, nem a testvérével békességben, nem otthon egy tál ételnél, nem otthon idős édesapja mellett, és nem otthon az őt szerető, nagyon szerető, leginkább szerető édesanyja mellett. Egy lapos kővet tesz a feje alá, és ez a kő nyomja egész éjjel az ő fejét, és persze ott van benne a bizonytalanság, a lelkiismeret furdalás, az úttól való félelem is. Nyugtalan az ő álma. Még egyszer mondom, ez a menekülő ember sorsa. Hányszor mondjuk, éppen ezért, hogy nehéz az élet. Hányszor érezzük Isten igéinek valóságát, hogy fáradtságos, sokszor eredménytelen munkával keressük a kenyeret. Hányszor mondjuk nehéz szeretteinkről gondoskodni. Hányszor mondjuk, csak ne lenne annyi betegség, szenvedés. Csak ne kellene aggódni azokért, akik szívünk számára legkedvesebbek. És milyen nehéz, hogyha nincs mellettünk valaki a gyászt hordozni. Amikor olvassuk az ember tragédiáját, akkor szinte ebben a világban, ebben a menekülő világban eszünkbe jut Ádám mondata, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. És persze kérdezzük azt is, Hamlettel együtt lenni vagy nem lenni. Ha pedig énekeskönyvi éneket keresünk, akkor azt mondjuk, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ha az egyház történetnek az alakját keresünk, akkor Ágoston jut az eszünkbe, aki azt mondja, nyughatatlan az én szívem, amíg benned meg nem pihen, Uram. A példák a múltból, a jelenből, Jákob történetéből, az Isten igéjéből őt, az Istent igazolják. Úgy tűnik, hogy Jákob földön fekvő ember. De ezen az estén azt is megláthatjuk, hogy hiába fekszik a földön, vagy annak ellenére, hogy a földön fekszik, mégis felfelé tud nézni. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog ebben az életben, ebben a menekülő életben, hogy tudjunk felfelé nézni. Nem is tudom, évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt láttam egy valamilyen oktató filmet, nagyon izgalmas volt, meg persze rémisztő is, síelőket mutattak, és síbaleseteket, most nem törésekre gondolok, hanem milyen az, amikor az embert betemeti a hó. Amikor egyszer csak sötétséget lát maga körül, amikor nincs semmi, hogyan igazodjon el egy-két méterre a hó alatt? Merre induljon? Honnan tudja ezt? És akkor hívták fel a figyelmet, az ember, hogyha egy picit bevackolja magát, készít egy pici helyet a hóban, kimelegít egy kis szugot, akkor figyelje meg, hogy az izzadság merre folyik az ő arcán. Mert akkor meg tudja találni a rossz irányt. Nyilván a víz az lefelé folyik, erre kell figyelni, és az ellenkező irány jelenti a felfelét. Arra van esély. Elfogy egy idő után, vagy elfogyhat a levegő, de arra van esély. Az a fölfelé. Arra lehet menni, arra lehet valamilyen formában, ha tud, jelezni. Vagy arra kellene elindulnia, mert lehet, hogy az, ami befette, az csak 20-30-40 cm. Nem biztos, hogy a vég. Advent erről beszél, hogy a Jákobbal együtt földön fekvő ember felfelé nézhet. Ez a mi hitünk, hogy Istentől várjuk a segítséget. Az elmúlt napokban több alkalommal hoztam a gyülekezet elé egy-egy morzsáját, annak a Zsoltárnak, amelyet a mélységből fogalmaz meg az írója, imádkozója, De Profundis, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg az én szómat, füleid legyenek figyelmesek, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. A mélységből felfelé, lentről fel, lentről fel, felé. Ez az adventi üzenet, ez az adventi út. Ez viszel bennünket magához, az Istenhez, az ő fiához, ez vezet el bennünket Jézus Krisztushoz. Nem véletlen, hogy egy másik Zsoltár, a 121. Zsoltár írója azt mondja, szemem a hegyekre emelem. Mert onnan jön az én segítségem. A hit mindig az, hogy egy nyugtalan, álmatlan éjszaka után jön egy reményekkel teli hajnal, hogy van a porból felkelés, hogy van az útból folytatás, hogy van menedéket adó másik otthon. A hit az, hogy ez Istennél van. És a vigasztalás pedig ebben az, hogy ő maga adja a szabadítót. Ő maga mutatja a csillagot, mint a napkeleti bölcseknek vezető fonalát, hogy vezéreljen bennünket nyomorúságainkban, vagy nyomorúságaink felett, ami megtartónkhoz. A felfelé néző ember pedig azt is tudja, hogy az Isten segítő Isten. A 130. Zsoltárral kapcsolatban való állandó megállapításom az, hogy forma történetileg ez a Zsoltár két részből áll, hogy mondhatnám úgy is, hogy liturgikusan két részből áll ez a Zsoltár. Elmondja a panaszát az imádkozó, a mélységben lévő ember, és a végén pedig van egy felszólítás benne. Az utolsó néhány sor így szól, bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő meg tud váltani, meg is váltja népét. Mint hogyha ezt valaki más mondaná. És akik a Zsoltár formatörténetét megvizsgálták, azt mondják, hogy ez a reggeli első Isten tiszteletnek a kegyelem hirdetése volt. Hogy aki átvergődi az éjszakát valahol kint a szabadban, az várta, hogy hajnalban megkezdődjön az Isten tisztelet. Várta azt, hogy elhangozzék az Isten tisztelet kezdő abszolúciója. Bízzál az Úrban, mert nála van a kegyelem. Ő bőséges, ő meg tud váltani, meg tud szabadítani. Nála van a remény. Azt hiszem, hogy jó volna jelképesen kiírni a 130. Zsoltárnak az utolsó mondatát szinte mindegyik templomra. Főleg karácsony közeletével jó volna kiírni a templomainkra, hogy Isten ezért jön a földre, hogy megkegyelmezzen. És ő gazdag, ő meg tud váltani. Ő a megváltó. És persze itt ér össze az évezredes imádság az adventi üzenettel, amelyben Józsefet, Mária jegyesét bátorítja, igazgatja az angyal, ne félj elvenni őt, mert ami benne fogant, az Istentől van. Nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Vasárnap, amikor Csobánkáról érkeztem Pomázra, akkor egy római katolikus istentiszteletet hallgattam, ez az 5 perces prédikációkat szoktam itt hallgatni a két út között. Nagyon jó volt, amit mondtam. Nagyon fölbosszantott az elején a római katolikus atya. Érzem én, hogy amit akart mondani, az a dolgok igazságának az egyik fele. Arról beszélt, most csak akkor nyitok egy kis exkurzust, egy zárójelet, hogy a szavaknak van-e nagyobb hatalma, vagy a találkozásoknak. És azt magyarázta, hogy a találkozásból születnek mindig a szavak. És hogy a találkozásnak van mindig elsődlegessége a szavakkal szemben. Hát ez persze a protestánsoknak ezek kicsit nehezen hallatszik, mert mi azért azt mondjuk, hogy az Isten igényének van elsődlegessége. Valószínűleg az érem egyik oldalát kezdte csiszolni. Maradjunk inkább ennyiben. Szerintem, hogyha leültünk volna vele beszélgetni, akkor megértettük volna egymást nagyon hamar. De egy nagyon izgalmas dolgot mondott, és hát itt azért ehhez kell egy kis fantázia, hogy amikor leírja ezt Máté evangélista, ezt a történetet, hogy tudnélik József és Máriának a jegyességét, akkor azt mikor írja le? És ebben belegondoltam, hogy azután írhatnak le ezek a szavak, miután már a megváltás megtörtént. Visszatekintve írhatnak meg ezek a szavak. Hogy vajon József és Mária egymáson túl bemert el vallani valakinek, hogy velük mi történt. És ebben a tekintetben igazat adtam a lelkipásztornak, hogy szerintem ők erről a titokról, az angyali járásról, az isteni megnyilvánulásról hallgattak. Ezért kövezés járt volna, halál, megszégyenítés. Ezt nem nagyon lehetett akkor felvállalni. József inkább felvállalta csendesen és alázatosan azt, amit az angyal mondott neki. És üzenetté, vagy csak húsvét után vált ez a pillanat az életüknek. Nos, a lényeg most nem ez, hanem az, hogy elhangzik ebben az imádságban is, ebben az éjszakai tusában is az a mondat, amit Isten bátorításul, vigasztalásul, menedékül mond Jákobnak. Ez a történet arról szól, hogy a menekülésben is meg lehet látni az Istent. És a mélységet a magassággal számunkra Jézus Krisztus köti össze. Íme én veled vagyok. A Szentírásnak ez a mondata újra és újra átjárja a teljes Bibliát. Immanuel, velünk az Isten. Mintha ez volna Jézus földi életének utolsó szavai közül az egyik is. Amit elmond róla az ő nemzetség táblázatában az ige, azt megerősíti Máté evangélium a végén. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Íme én nem hagylak el téged. Íme én leszek a te pártfogód. Íme én leszek az, aki megáldalak téged. És a te magodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. Kedves testvérek, karácsonyra készülő gyülekezet, azt is mondhatnám némi túlzással, hogy az előttünk álló ünnep a nagy kibékülésnek az ünnepe. Ahogyan Isten békül ki az emberrel. Ahogyan erről Pál a rómaiakhoz írott levélben beszél, hogy békességünk van az Istennel, és ennek a munkálója ő maga, az űzött ember békességét Isten maga adja. Maga adja, mert alászáll erre a földre, mert szolgai formát vesz fel, hogy megkeresse és megtalálja az elveszettet. Ne félj, mert én veled vagyok bújdossásod idején. Ne félj, mert áldás lehet az életed. Ne félj, mert a porsátor helyett mennyei hajlékot készítek neked. Ne félj, én veled vagyok. Így várd az Urat. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük neked azt, hogy reménységről szól a mi adventünk utolsó alkalma. Reménységről szól, hogy te a földön lévőt felemeled, a menekülőnek otthont adsz. Köszönjük, hogy Krisztusban így közelítesz felénk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy annyi minden visszafog ebben az útban. Elsősorban saját magunk. Annyiszor csak magunkban bízunk, magunkra hallgatunk, hogy elfelejtünk még felfelé is tekinteni. Köszönjük neked, hogy Jákob története azt mutatta, hogy van felfelé. Van kiút, van megváltó, van szabadító. Köszönjük, hogy ő Jézus Krisztus. Így tesszük eléd a mi bűneinket is, hogy bocsánatot kérve járulhassunk a terített asztalhoz. Urunk, méltatlanok vagyunk, de nem szeretnénk méltatlanul eléd járulni. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyeért és nagyjaiért. Imádkozunk a szolgálatokért, kérünk add, hogy minden a te dicsőségedet szolgálja. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Záró énekül, testvéreim, már-már karácsonyi, ha nem karácsonyi, ez az ének 313. dicséretünket énekeljük, énekeskönyvünkben még adventi énekként szerepel, de már szerintem karácsonyi ez a dicséret. Dicsérd Istent, kereszténység, gyönyörű muzsika, dallam mindez.
Yeah.